Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Exterde Tibor. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunkban először arról lesz szó, hogy már csak egyetlen hivatalos pályázója maradt a szlovák villamosművek megvásárlásáért indított folyamatnak, mégpedig a cseh és szlovák tulajdonú energetikai és ipari holding. A Magyar Villamosművek ZRT a MOL csoportba tartozó Slovnaftal közösen ugyanis elállt vásárlási szándékától, mivel kockázati tényezőként kezelik a Mohi atomerőmű mindmáig be nem fejezett blokkjait. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Slovnaft és az MVM konzorcium tájékoztatta az Enelt, hogy a korábban bejelentett feltételek alapján nem tudott tovább lépni a cég 66%-os tulajdonrészének felvásárlásában. Az olasz vállalat komoly tartozásai miatt még tavaly hirdette meg a szlovák áramtermelési pakett eladását, amelybe számos vízerőművön kívül a Mohi atomerőmű is beletartozik. A felhívás több energetikai társaság figyelmét is felkeltette, egyebek között a Magyar Villamosművek ZRT és a MOL csoportba tartozó Slovnaft konzorciumét is. Időközben viszont a Mohi atomerőmű harmadik és negyedik blokkja körül már hosszú ideje elhúzódó be nem fejezett munkálatok eltántorították a vásárlási szándékától. Az olasz Enel a cseh és szlovák tulajdonú energetikai és ipari holdingot, az EPH-t választotta ki az exkluzív eladási tárgyalásokra. A Slovnaft MVM konzorcium hivatalosan is megerősítette, jogi és üzleti akadályok miatt eláll vásárlási szándékától. Jelenleg az eladó fél gyakorlatilag semmilyen értékelhető információt nem nyújt a Mohi atomerőmű harmadik és negyedik blokkjának további építési folyamatait illetően, mondta Anton Molnár, a Slovnaft szóvivője. A cseh EPH vállalat arról ismert Szlovákiában, hogy a szlovák gázművek tulajdonrészét birtokolja. A cég közismert vagyonos vállalkozók tulajdonában van. Megerősíthetem, hogy továbbra is folytatjuk a tárgyalásokat az Enellel, részletekről egyelőre sajnos nem tudunk tájékoztatni, nyilatkozta Daniel Csasztvaj, az EPH vállalat szóvivője. Az Enel részvénycsomagjának megvásárlása iránt a szlovák állam is érdeklődik, ajánlatot azonban egyenlőre nem tett. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Mezőgazdasági technológiák terén működhetnek együtt magyar cégek orosz vállalatokkal. Többek között erről tárgyalt Leningrád és Novgorod megyékben a külgazdasági és külügyminisztérium miniszteri biztosa. Budai Gyula szerint magyar befektetések és orosz-magyar vegyes vállalatok formájában valósulhat meg az együttműködés. Panulin Ildikó interjúja.
Az elmúlt két napban Leningrád megyében és Novgorod megyében a mezőgazdasági együttműködésről folytattam tárgyalásokat az adott megye kormányzó helyetteseivel, illetve mezőgazdasági szakembereivel, és a tárgyalások fő súlypontjai a mezőgazdasági együttműködés volt, kifejezetten a mezőgazdasági gépgyártás területén, az állattenyésztési technológiák átadása, a tejfeldolgozás területén, illetőleg zöldség-gyümölcs feldolgozás területén szeretnének együttműködni az adott megyékben magyar cégekkel, és hál' Istennek sikerült olyan magyar cégeket bemutatnunk a két nap alatt, amelyeknek már vannak referenciái Oroszországban, tehát akik már hajtottak végre az adott területen beruházásokat Oroszországban, és van hajlandóság mindkét megyében ezeken a területeken együttműködésre, illetőleg olyan vegyes vállalatok vagy közös gazdasági társaságok létrehozására, amelyekkel az adott területen együtt tudnak működni.
Tehát a lehetséges magyar részvétel az vegyes vállalati forma lehet?
Nem csak ez lehet a lehetséges részvétel, hanem az is lehet, hogy magyar cégek önállóan hajtanak végre beruházásokat az adott megyékben. Ugye ne felejtsük el, hogy mind Leningrád megye, mind pedig Novgorod megyében az állattenyésztés kiemelt területnek számít, illetőleg a legújabb fejlemények itt Oroszországban, hogy teljes mértékben ki akarják váltani az Európai Unióból érkező importot, és csak orosz termékeket szeretnének gyártani. Ezért vált ennyire sürgősé és fontossá az együttműködés az adott területen, illetőleg egy teljesen új szegmens, egy új területen is megjelent az együttműködési szándék, ez pedig az akvakultúra területén. Itt különböző haltenyésztési technológiák, akvakultúrával kapcsolatos technológiáknak az átvétele, illetve ezen a területen történő együttműködésre is nagyon komoly szándék van orosz részről.
Hány magyar vállalatot érinthet, vagy valamilyen számmal megragadható ez?
Körülbelül 6 olyan magyar vállalatot hoztunk ide ki a tárgyalásokra, és mutattuk be, akik képesek arra, hogy ezeket a nagyon komoly beruházásokat itt, akár Leningrád megyében, Szentpétervár környékén, vagy Novgorod megyében végrehajtsák. De természetesen nem zárja ki, hogy további magyar cégek is bekapcsolódhatnak a mezőgazdasági együttműködésbe. Jelen pillanatban ezeknek a cégeknek vannak komoly referenciái Oroszországban. Ezek a cégek hajtottak már végre ilyen jellegű beruházásokat, és ezek a cégek azok, akik jelen pillanatban alkalmasak arra, hogy az orosz partnerekkel együttműködjenek.
Budai Gyula miniszteri biztost hallották. Emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítják meg John Iliescu volt román államfőt, ugyanis a román legfőbb ügyészség beidézte a volt elnököt és Virgil Mugureanut az 1990-ben alakult román hírszerző szolgálat első igazgatóját. Médiaértesülések szerint mindkettőjüket emberiesség elleni bűncselekményekkel gyanúsítják meg az 1990. júniusi úgynevezett bányászjárás ügyében. Németh Zoltán összeállítása.
1990. június 13-a és 15-e között zsilvölgyi bányászok dúlták fel a román fővárost, hogy megvédjék Jan Iliescu akkori államfő hatalmát. A bányászok tüntetőket, diákokat és egyszerű járókelőket bántalmaztak, feldúlták az ellenzéki pártok székházát. A bányászjárásnak több halálos áldozata és sok száz sebesültje volt. A legfelsőbb bíróság idén márciusban járult hozzá ahhoz, hogy az el nem évülő bűncselekmények esetében a legfőbb ügyészség újra nyissa a korábban vádemelés nélkül lezárt bányászjárás aktáit. Pászkán Zsoltot, az Eurocom romániai sajtófigyelőigazgatóját hallják.
Elképzelhetőnek tartom, hogy ebben az esetben is előveszik azokat, akik tevőlegesen részt vettek és végrehajtották az atrocitásokat, és az ő tanúvallomásaik alapján fogják helyreállítani az esetleg eltűnt, vagy akár nem is létező dokumentumokat, hiszen nagyon is elképzelhető, hogy sok utasítás szóban adtak ki, tehát csak tanúvallomások alapján lehet majd rekonstruálni az eseményeket.
A szakértő szerint a mostani korrupciós ügyek nyomozásai miatt más lehet a joghatóságok hozzáállása.
Én úgy érzem, hogy az ügyészség sokkal bátrabb, mint ahogy azt a politikusok valaha is remélték volna.
Szerda reggel a legfőbb ügyészség nevek említése nélkül annyit közölt, hogy a legfőbb ügyész október 16-ai rendelete értelmében a katonai ügyészek emberiesség elleni bűncselekmények gyanújával folytatják a bűnvádi eljárást az 1990. júniusi bukaresti egyetemtéri tüntetés erőszakos leverése ügyében, amelyben lőfegyver okozta sérülések következtében 4 ember meghalt és 3 megsebesült. John Iliescu 1990 és 96, illetve 2000 és 2004 között volt Románia államfője. Németh Zoltán, Inforádió 88,1.
Harmadik hete zajlik a Vatikánban, és vasárnap véget ér a 14. rendes püspöki szinódus. Nagy várakozás előzi meg a tanácskozás záró dokumentumának tartalmát, amelyről a püspökök pontról pontra szavaznak, majd átadják Ferenc pápának. Máté Tóth András, a Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének vezetője az Inforádiónak azt mondta, a családokra vonatkozó vatikáni döntéshozatal átkerülhet a püspöki karokhoz. Németh Zoltán interjúja.
Azt ugye tudni kell, hogy a szinodus az egy tanácsadó, tanácskozó fórum, döntéshozó fórum. A pápák a szinodusi vélemények egyike sem, és azoknak az összességesen köti. Többször hangsúlyozza is ő maga, hogy ez nem egy demokratikus döntéshozási fórum, ahol egy többségi vélemény kötelezni őt.
Akkor a pápa, illetve a szinodus milyen kapcsolatban van egymással?
Katolikus egyház egy világegyház, és ahhoz, hogy a pápa, hát hogy úgy mondjam, képbe legyen, ahhoz rendszeresen kell ilyen nagy jelentőségű tanácskozásokat tartani, ahol egy témára vonatkozóan a különböző kontinensek és a különböző társadalmak és régiók kifejthetik a saját látásukat, belátásukat, és természetesen ez nagyon befolyásolja a pápát, de jogi értelemben vagy teológiai értelemben nem kötelezi. Ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, hogy valószínű nem fog a szinodus egy olyan ebbe a kérdésbe sem, és sok más kérdésbe sem nem fog a szinodus egy olyan álláspontra jutni, amit homogénnek lehet tekinteni, és úgy lehet észrevenni, és ezt nagyon sok résztvevő nagyon pozitív erőjellel szokta hangsúlyozni, hogy a pápa nem is törekszik arra, hogy valami egységes vélemény alakuljon ki, hanem azt szeretné szorgalmazni, hogy egy nyílt, őszinte, tárgyszerű vita folyjék, és aztán olyan megoldásokat lehessen találni, hogy a világegyház, amely megfelel a világegyház sokszínűségének.
A család tekintetében lehet számítani valami fajta változásokra, mert azért voltak Ferenc pápától az elmúlt időszakban meghökkentőnek tekintett nyilatkozatok ebben a tárgykörben.
Mindenképpen lehet mondani talán, hogy Ferenc pápa minden nap meghökkenti a világegyházat, és meghökkenti az egész világot is. Azonban ezek a meghökkentések általában nem arra vonatkoznak, hogy valami új egyházi tanítást próbálna idézni vagy bevezetni, hanem inkább a régi tanítás, a klasszikus, tradicionális tanításnak olyan ma érthető és egyszerű és emberközeli megfogalmazásait tudja megadni, ami igazából hát nagyon pozitívan csapódik le sokak számára. A szinodustól sem lehet várni forradalmi változásokat, de azt mindenképpen lehet várni, és ebben van egy nagy konszenzus azért mégis a szinoduson, hogy a lokális, regionális problémákkal kapcsolatos döntéshozást és mérlegelést Róma centrumából, a Vatikán centrumából meg fogják próbálni kitelepíteni a kontinensek központjaira, illetve az adott országok vagy az adott régiók püspöki karainak az illetékességébe. Ez nagyon nagy előrelépés lesz, és ezt sokan meg is fogják tapasztalni majd valószínűen, akiknek a házasságrendezésükkel, így a katolikus értelemben házasságrendezésükkel problémájuk van, és eddig akár éveket is kellett várni, amíg az ügyek végigmentek. A püspöki karok fórumai nagyobb illetékességet kapnak a házasságrendezés vonatkozásában, mint eddig.
Máté Tóth Andrást, a Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének vezetőjét hallották. Most rövid hírek jönnek itt az Inforádióban.